Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a budapesti stúdióból az Idők Jelei című műsor mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. A technikai szolgálatot Somorjai József testvérünk látja, akinek ezúttal is köszönjük szépen a kitartó áldozat vállalást. És szeretettel köszöntöm mai adásunk vendégét, dr. Ferenc Saba professzor urat, aki hát erősen halmozza a titulusokat, mert az ELTE-n egyetemi tanár, űrkutató, és kevés szabad idejében pedig a Szent István Lagrend nagymesteri tisztségét is betölti. Szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm az összes hallgatónkat.
Ha szabad ilyet mondani, kivételesen izgalmas témákkal készültünk a mai adásban, kettővel is. Mivel hogy közéleti aktualitások a műsor alcíme, ugye tehát mindenképpen kell valami konkrét apropójának lennie a témának, amivel a műsorban foglalkozunk, tekintettel arra, hogy most az október 23 és a november 4-e közötti kegyelmi időszakban vagyunk, nem volna méltó és igazságos, ha megfeledkeznénk a 1956-os forradalomról, amelyet egyébként természetesen, ha pusztán politikai, meg társadalmi, történeti szempontból vizsgáljuk, akkor azt hiszem, hogy a polgári médiumok azok kellő muníciót nyújtottak azoknak, akik ez iránt érdeklődnek. De mégis van egy szelet ennek a forradalomnak, és úgy kicsit tágabb értelemben minden más ilyen fegyveres összecsapásnak is, aminek van egy kifejezetten keresztény vetülete. Mégpedig annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy hát mi ezeket ünnepeljük, 48, akkor Nándorfehérvár, 1956, hát tulajdonképpen az egy kakukktojás az 1989-90-es úgymond békés rendszerváltoztatás kivételével, az összes több ilyen nagy jeles eseményünk az bizony elég véres volt. És ugye a keresztény ember az minden jelenség mögött keresi a lelki mozgató rugókat, meg az erkölcsi tartalmat, hogy most ez jó-e, helyes-e, igen-e, nem-e, tehát, hogy ezen elbíbelődünk esetleg jobban, mint más kedves felebarátaink. És itt a forradalom ünneplése kapcsán fölmerül a kérdés, hogy hát az ötödik parancsolat, ami változatlan érvényben, hogy ne ölj, hogy nincs itt valami ellentmondás, hogy olyasmit ünneplünk, amit tulajdonképpen nem kéne, vagy ha igen, akkor hogy lehet az ellentmondást feloldani. Én is készültem egy kicsit, de nem akarom a szót elvenni tőled, kedves Csaba, tehát először a te gondolataidra volnék kíváncsi.
Nem egy parancsot kaptunk, hanem annak idén még a kezdetek kezdetén 10, és aztán ehhez kaptuk mindenek fölött egy uraló átfogó parancsként a szeretet parancsát. Ha csak elkezdünk vulgárisan, a felszínen értelmezgetni, akkor el lehet jutni oda, ahova a pacifisták eljutnak, de az egyházunk sosem volt pacifista. Hunyadi János a rózsafűzérrel a kardmarkolatán harcolt. Sőt, van egy ennél kellemetlenebb dolog azok számára, akik a mai kedvenc vulgáris értelmezéseket tekintik. Nagy Lajos király, amikor a Balkánon a iszlámmal szembe találta magát, és látta, hogy milyen óriási haderő jön vele szembe, akkor ő úgy döntött, hogy ezzel ő nem ütközik meg, mert biztos a vereség, és fölkészült a hajnali visszavonulásra. Majd az indulás előtt még egy rövid pihenőre lepihentek. Ő is, meg a katonák is, néhány őrt kivéve, ugye, készültek, hogy hajnalba azonnal az összekészített eszközökkel együtt, fegyverrel, mindennel visszavonulnak. És álmában a szűzanya megjelent. És azt mondta, hogy ne vonulj vissza, mert fontos, hogy megütközz. Én itt leszek veled. És majd segítek. És hogy nehogy azt hitt, hogy csak képzelődtél, itt hagyok neked valamit, és rátett egy képet a mellére. Nagy Lajos király fölriadt, és a Mária Cellik egy kép, ami most a múzeumban van, talán inkább egy kápolnában kellene legyen a helye, de mindegy, ott van, bárki megnézheti, azt találta ott. Tudom, a legendákat félre söpörhetjük, de nem érdemes. hiszen a cserhalmi ütközetben megjelent Szent László király, fölötte a szűzanya, és így tovább. Nem lehet vulgárisan értelmezni, hiszen nem csak arról van szó, hogy ne öljek. Igen, ne öljek, ezért a sebesült ellenfél már nem ellenfél, hanem rászoruló felebarát, akit ugyanúgy kimentünk, mint a magunk sebesültjeit. De a kiszolgáltatottakat védenünk kell. És bár meg kell védenünk, mert nem tehetem össze a két kezemet azzal, hogy én nem csinálok semmit, csak gyilkolják meg őket, erőszakolják meg őket, rabolják ki őket. Ezt nem lehet. Ez biztosan a szeretet parancsa elleni alapvető vétség. Tehát a szabadságnak nagy ára van, és ha valaki átélte, hogy mi volt a Rákosi rendszer. Én felnövekvő kisdiákként átéltem. És tudom, hogy 56-ban, 23-a estéjén már kezdtük érezni, és 24-től egész amíg a november 4-i elsöprő szovjet invázió meg nem indult. Éreztünk a levegőben valamit, ezt mindenki, aki akkor még élt, elmondja, más volt a levegő. És nem azért ment ki bárki az utcára. Vidéken voltam, ha Pesten vagyok, lehet, hogy nem is élek, de a helyzet az, hogy nem azért szerveztünk vidéken tüntetéseket, nem azért kezdték el védeni a tomboló terrorral szemben magukat és a társadalmat a forradalmárok, hogy valakit megöljenek, hanem hiszen a Kossuth-téri sortűz és egyebekre gondolva a pusztítást nem ők csinálták, de meg kellett szüntetni azt, amit Rákosiék csináltak. Sőt, nem lett volna szabad engedni, nem tehettünk róla, mindent megtettünk annak idején, hogy ne kerüljön hatalomra Kádár János. De a helyzet az, hogy mert az, valamiért haragudtunk rá, hanem mert gyilkos, gazember, szadista, és az egyházat is pusztító, de az előbb, amit mondtam, az egy általános, minden emberre kiterjedő szörnyűség volt. A sorba beállóknak biztos más emléke van. De ez nem menti mindazt, ami történt. És az elemi felháborodás ezért volt. Tehát meg kell, mérlegre kell tenni. Igen, méltóképpen ünnepeljük 56-ot, és a helyzet az, hogy a paptestvérek és szerzetes testvérek is ott voltak, a sebesültek kimentésétől kezdve a pillanatnyilag adódott helyzetben, amit kellett tenni a szerint.
Mondtam, hogy én is készültem egy kicsit, mert azért izgatott, hogy maga az egyház hivatalos formában nyilatkozott meg valamit ezekről az ilyen határhelyzetekről. De mielőtt ezt elárulnám, most eszembe jutott el még egy nagyon fontos gondolatot, és hogy kedves hallgatók is lássák, hogy mennyire nem vagyunk önzők az Időkirály című műsorban. Előszeretettel tanulunk más Mária Rádiós adásokból is. Van a délutáni magazin előtt mindig egy pár perces műsor, ami egy svéd kármelita Wilfried Stinnesennek az egyszerű szavait közli Istenről, és egyik alkalommal, amikor szintén autóval mentem valahonnan, valahová, mert általában akkor tudok Mária Rádiót hallgatni, akkor így bekapcsoltam, pont ez ment, és annyira fején találta a szöget, hogy így autóvezetés közben így fölsziszentem, és kicsit úgy magamra is ismertem. És erre a helyzetre is nagyon illik, hogy hogyan lehet helyesen mondjuk egy ilyen tényleg szélsőséges, meg életeket kockáztató helyzetet is úgy erkölcsileg megpróbálni helyesen megítélni. Ennek a kármelitának a szavai a következők voltak. Mindig nagyon kell ügyelni arra, hogy a Bibliát a maga teljes egészében nézzük. Mert különben, ha elkezdünk önkényesen csipegetni belőle, akkor megmondom, hogy hova jutunk. A lusták, a léhák, akik nem hajlandók semmilyen erőfeszítésre, azok állandóan a mezők liliumairól, meg az ég madarairól szóló tanítást fogják nagy előszeretettel idézni, hiszen ezek Jézus saját szavai. Aztán föl fogják csapni szépen Péter apostol leveléből azt a részt, hogy minden gondotokat őre áll, vessétek, mert néki gondja van tireátok. És akkor pipa, jó napot, elfekszem, nekem nem kell semmit csinálni, az Úr majd gondoskodik. Ugye? Akik viszont tevékenységi mániában szenvednek, akik állandóan mindig csinálni akarnak valamit, és csak abban hisznek, csak a nyüzsgő aktív cselekedetekben, ugye, sosem vonulnak vissza az Úrral kettesben, sosem tartanak lelki csöndet magukban, mindig nyüzsögnek, mindig valamit tenni akarnak, azok még állandóan azt fogják olvasni, hogy menjetek, tegyetek tanítványomá minden népet, hirdessétek az evangéliumot, és erre fognak mutogatni. Tehát ugye nagyon fontos, hogy ugye azt szoktam mondani, hogy a Biblia nem marxista, de dialektikus. Tehát az ellentétek egysége adja ki azt, hogy mit is akar velünk az Úr közölni. És talán kicsit megint itt az a helyzet, hogy az egyik oldal ott van az élet valóban feltétlen tisztelete, mert az törvény, az parancs, és az élet másik oldalként ott van ugye a felelősség. Felelősség a szószoros értelmében vett vérszerinti családomért is, és felelősségem a nagyobb családomért, a hazámért is. Mert az is rám van bízva. És össze kell mérnem a kettőt, hogy ugye, hogy tudok eleget tenni valóban az erkölcsi parancsnak.
Ha megengeded, ehhez fűzök két rövid megjegyzést. A helyzet az, hogy ugye most a 56 kapcsán a esetleg még akár a fegyverhasználatról is, és az élet elvételéről beszélünk.
Igen. Azért, mert hogy igazán most, azért erre van kihegyezve, mert az, hogy önmagában vagy egy kommunista elnyomó rendszerrel szemben szabad-e protestálni, tehát azt hiszem nem kérdés.
Nem ez a kérdés, de ugye ez békés tüntetésnek indult, senki se akart itt lőni. De a helyzet az, hogy a Bibliát, ha megnézzük, az utolsó vacsora után, amikor indulnak a szenvedés történetnek a teljes elindulásához, akkor az Úr megkérdezi még, mielőtt kilépnének az utolsó vacsora terméből, hogy fegyverünk van, a válasz két kard. Az elég. Nem akarok most belemenni a fejtegetésbe, mindenki el tud rajta töprengeni, sőt, ennél egy rosszabbat is tudok idézni az apostolok cselekedeteiből. Péter apostolhoz beállít egy házaspár abban az időben, amikor a ókeresztények között ez egy nagy mozgás volt, és meg tudták szervezni 2000 évvel ezelőtt, sok minden másként működött, úgyhogy meg is tudták szervezni, hogy mindenki eladta a vagyonát, ezek, akik ehhez csatlakoztak, nem volt kötelező, tehát nem az összes ókeresztény élt így, csak egy komoly részük így élt, hogy eladta a vagyonát, bevitte a pénzt a közösbe, és akkor abból működtek. Ezt egyébként a marxista órákon kellő kitorzítással erre hivatkoztak is, a Bibliát nem nagyon ismerő elvtársak. A helyzet az, hogy egy házaspár szintén csatlakozott ez, mert mutatós volt. De amikor eladták a vagyont, akkor úgy döntöttek, hogy hát a felét megtartjuk a pénznek. És akkor a férj, az asszony még csinált valamit, a férj elment Péter apostolhoz, és odaadta neki a fél pénzt azzal, hogy ez az egész.
Tehát hazudott.
És a Péter, aki tudjuk jól, hogy Szent Péter, ugye szokás őt butának emlegetni, elképesztő valaki. Az ember elkezd vele Szent Péterrel foglalkozni, akkor egy rendkívüli óriás bomlik ki előtte. Mondta neki, hogy ez az egész? És megerősítette, hogy igen. És azt mondja, hogy miért hazudsz nekem? Miért bántod meg a szent lelket?
Hát nem, mert nem megtarthattad volna az egészet, és ahogy akartad
nem
volna.
Nem volt kötelező.
Igen.
Ugye? És a helyzet az, hogy és egy füst alatt azt mondja, és akkor most nem akarom itt egy összetett mondatban, tulajdonképpen mai szóval halálra ítéli, és ő nem nyúl hozzá. És az illető összeesik és meghal.
Majd jön a felesége.
A helyzet az, hogy az ítéletet az Úr maga, az Istenség hajtotta végre, mert nem Szent Péter.
Igen.
És ez megrázó dolog, és akkor megjött a elvitték eltemetni a fiatalok. És megjött a felesége, azt is megkérdezi. És mikor kiderül, hogy az is hazudik, és ragaszkodik a hazugsághoz, ahelyett, hogy megbánná, akkor azt mondja, hogy még utoléred a férjedet. Az is összeesik, meghal, viszik, temetik. A Bibliát valóban egészében, ez is most kiragadott példa, de a témához ragadtam ki, nem ennyi a Szentírás, nem csak ez a Szentírás, de ezt kihagyni belőle súlyos torzítást okozna.
Nézzük akkor ezek után, hogy valóban mit val az egyház a háborúról, illetőleg az emberért kioltásáról az ilyen szélsőséges helyzetekben. Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma az 500. pontban a következőt fogalmazza. Minden olyan háború, ami terjeszkedést, egyeduralmat vagy bármi más egyéb célt szolgál, mint az önvédelmet, erkölcstelen, függetlenül attól, hogy miért vívják. Na most ebben ugye a contrario, benne van a megfogalmazás, hogy van egyetlen egy ok, ami miatt lehet erkölcsös egy háború. Az egyetlen ok az önvédelem. De az lehet.
Így van.
És hát mondjuk nem vitás, hogy 56-ban nem agresszorok voltunk.
Nem, hát erről beszéltünk idáig.
Én ugye személy szerint nem éltem 56-ban, de édesapám révén elég sok 56-os élménnyel rendelkezem, és nagyon büszke vagyok arra, hogy már kiskoromban az sutyomon olvasgattam az Indexre tett Mindszenti önéletrajzot, meg az 56-os képeket, és hát talán a komoly téma annyi derült megenged, hogy amikor ezeket az élményeket így fölelveníteni szoktam, hogy társaság merről beszélünk, és akkor mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy édesapám mert személyesen részt vett az 56-os eseményekben. Annyit azért segítségül állok, hogy nem a köztársaság téri pártházat védtem. És akkor nagy nevetés szokott lenni. De nyilván most könnyű erről egy utólag békés körülmények között beszélgetni, de hát ott is akkor azt meg kellett élni. De hát ha már eljön a történelmi helyzet, akkor ugye pont, mikor szabad fegyvert ragadni? Erre már maga a katolikus egyház katekizmusa is választ ad, a 2308-as, 9-es és következő pontokban. Ugye előjáróan leszögezi, ez teljesen magától értetődő, hogy minden állampolgárnak és kormánynak azon kell munkálkodnia, hogy elkerüljék a háborút. Amíg viszont a háború veszélye fönnáll, és nem lesz megfelelő erővel rendelkező nemzetközi tekintély, addig nem lehet megtagadni a kormányoktól az igazságos védekezés jogát, föltéve, hogy már kimerítették a békés megegyezés minden lehetőségét. És akkor jönnek az úgynevezett igazságos háborúnak az ismérvei. A haderővel történő törvényes önvédelem szigorú föltételeit nagyon komolyan mérlegelni kell. Az ilyen döntés súlyossága az önvédelmet az erkölcsi törvényesség nagyon szigorú föltételeihez köti. Egyidejűleg kell együtt lenni a következő föltételeknek. A támadófél által egy nemzetnek vagy nemzetek közösségének okozott kár tartós, súlyos és kétséget kizáró. A második. A megfékezésre bevetett minden egyéb eszköz használhatatlan vagy hatástalan. Három. A kedvező kimenetelnek komoly esélyei vannak. Négy. A fegyverek alkalmazása nem okoz súlyosabb kárt és zavart, mint maga a megszüntetendő rossz. Ugye ezt mi jogászok az arányosság követelményének szoktuk mondani, ugye, hogy azért, mert ellopják a tyúkmat, nem üthetem agyon a tolvajt. De ha az életemre törnek, akkor jogom van az élet kioltása árán megvédeni saját magamat. Tehát az arányosság. Az erkölcsi megengedettség e föltételek elbírálása azok okosítéletére tartozik, akik felelősek a közjóért. Most, ha viszont ezek az ismérvek megvannak, tehát egy erkölcsileg védhető, igazságos, védekező háborúban kell részt vennünk, akkor a katekizmus úgy fogalmaz, azok, akik katonaként a haza szolgálatára szentelik magukat, a népek biztonságának és szabadságának szolgái. Ha jól látják el kötelességüket, valóban hozzájárulnak a közjóhoz és a béke megőrzéséhez.
Igen.
Tehát talán tanulságul annyit lehet levonni, és azt hiszem, hogy ez a konkrét példától elvonatkoztatva sok más esetben is segíthet, hogy ugye nem egyoldalúan egy szempontot, vagy mondjuk egy ige helyet ismételünk az imamalmot, hanem összefüggésében nézzük a bibliai kinyilatkozatást, összefüggésében nézzük az egyház tanítását, mert úgy fogunk tudni helyes döntésre jutni.
És hát nem pusztán az élet védelme, ami ok lehet arra, hogy ezt megtegyem, a szabadságvédelme, tehát más szóval, hogy az ember emberként élhessen. Mert ugye az én békémet adom nektek. Van olyan béke, amikor az ember azt mondja, hogy ez nem az Úr békéje, ez nem béke, ez csak erőszak. Tehát ezek nagyon fontos szempontok. És ezért például 1956-ban elindultak fegyver nélkül először ugye a felnövekvő fiatalok, az egyetemisták és a fiatal munkások, aztán a gimnazisták, meg mindenki, és az idősebbek is csatlakoztak, de békével indultak, tudom, mert azoktól a barátaimtól, akik közül nagyon sok már nem él, de itt voltak Pesten, láttam, hogy mi van nálunk, és magam is ott voltam, ha kellett. Ez csak annyi, hogy elmentünk tüntetni, meg hogy ha arról volt szó, hogy egy gyűlölt pártitkárt egy vidéki községbe fel akartak akasztani, akkor megszólaltak a keresztények a csapatban, hogy nem vagyunk olyanok, mint mi, de menjen el a faluból, soha többet ne jöjjön vissza.
Igen.
Ugye, tehát ezek így történtek, nem loptak az emberek, tehát és ekkor ennek a védelme. És nem mi akartuk a lövöldözést. Ahol lakom, ott a Bródi Sándor utca, Puskin utca sarkán, a Bródi Sándor utcában pár méterre tőlünk ott van az emléktábla, az első, az 56 első halottja, akit a rádióból kilőttek az ávósok, és agyonlőtték az első műegyetemista diákot. Nézzék meg, szép emléktábla. A helyzet az, hogy ott halt meg, senkinél nem volt fegyver, amikor ez a lövöldözés elindult bentről kifele, pedig csak be akartak olvasni pontokat, akkor utána kezdtek el körülnézni, hogy de hát kéne valamit csinálni, ezt nem lehet hagyni. Az utca nem a forradalomtól, nem tőlünk lett véres, ők vérezték be az utcát.
A idő előhaladt való tekintettel, bár nagyon sokáig tudnánk még erről a témáról beszélni, de térjünk át egy másik aktuális témára. Már csak azért is, mert ha úgy tetszik, egy jó alkalom arról beszélni, hogy micsoda keresztény zűrzavar uralkodik mostanában a fejekben, a katolikus sajtóban is sok esetben, pláne az internetes portálokon. Úgy tűnik, hogy az a fajta katolikus egység, ami úgy alapvető kérdés mindig megvolt, az most megbomlani látszik. De először nézzük a konkrét hírt, aminek az apropóján majd erről beszélni fogunk. Robert Sara bíboros, az Isten tiszteleti és szentségi kongregáció gínai származású prefektusa, vasárnap a Lengyelországban megrendezett Európa Christi konferencián szólalt fel, ahol a következőt mondta: minden nemzetnek jogában áll különbséget tenni a valódi menekültek és azon gazdasági migránsok közt, akik nem osztják a nemzet kultúráját. A bíboros hangsúlyozta, hogy jól lehet minden migráns emberi lény, akit emiatt tisztelni kell, a helyzet azonban így is összetettebbé válik, ha az illető más kultúrájú vagy más vallású, és veszélyt jelent a befogadó nemzet közjavára. A bíboros szerint, hogy a világvezetői nem kérdőjelezhetik meg a nemzetek jogát arra, hogy másként kezeljék a hazájukból elüldözött politikai vagy vallási tényleges menekülteket, és azokat, akik gazdasági okokból a lakóhelyüket megkívánják változtatni. Különösen anélkül, hogy alkalmazkodnának az új kultúrához, amely befogadja őket. És aztán a bíboros még keményebben fogalmaz, amikor azt mondja, a liberális individualizmus ideológiája olyan keveredést hirdet, amit az országok és kultúrák természetes határainak lerombolására terveztek, és amely egy nemzeteket meghaladó, egysíkú világhoz vezet, ahol csak a fogyasztás és a termelés számít. Hát nem is mennék tovább, mert igazándiból a katolikus lecke most föl van adva, hogy ugye halljuk, ugye a Szent Atyának, ugye a menekültekkel kapcsolatban, meg a szolidaritást kihangsúlyozó nyilatkozatait. Látjuk hazai egyházi vezetőknek a megnyilatkozását, és most úgy tűnik, mintha hát nem egy kapura fociznának így pestiesen szólva. Tehát, hogy lehet, hogy egy ilyen súlyú kérdésben ennyire eltérő álláspontokat fogalmaznak meg egyházi vezetők? Most tehát így nem lehet itt látni az igazságot, vagy van, aki alapvetően téved?
A helyzet az, hogy biztos vannak olyanok, akik alapvetően tévednek, de ha már a Szent Atyát citáltad, akkor hadd mondjam azt, hogy a Biboros úr, aki egy rendkívül képzett ember, és ha az ember találkozik a mondataival mindig, maga én úgy látom, hogy én nem találok benne olyat, amit akár csak át is fogalmaznék, tehát ebben is teljesen egyetértek. A Szent Atya pedig felhívja a figyelmet arra, hogy amire Biboros úr úgy hívja fel a figyelmet, hadd olvassak akkor ebből én is, mert én is kinyomtattam, hogy Európa, ami a Krisztusba vetett hitre épült, leválasztva a keresztény gyökereiről, most a csendes hitehagyás korszakát éli. Más szóval, és itt nem rólunk van szó, nem a bolsevik elnyomásban nyomorogva évtizedeket végiggürcölt közép-kelet és kelet-európáról, a egyik-másik balkáni államról, a lengyelekről, a csehekről, rólunk, esetleg Oroszországról, hiszen oroszországi népe is a bolsevik diktatúra alatt nyomorgott, hanem a fogyasztói társadalmat kifejlesztő, és abban bizony túlfogyasztó nyugati emberekről. A helyzet az, hogy a Szent Atya egyszerűen csak arról beszél, hogy ebből az állapotból észre kell venni, hogy a világ valahogy másként néz ki. Ebben az ügyben néhány praktikus szempont, amikor ezeket a szavakat lebontjuk a gyakorlatra, akkor a helyzet az, hogy akkor meg kell mondani, hogy mit kéne csinálni. Az egyik dolog, hogy engem pici gyerekkoromban már tanítottak arra, elemi iskolába tanítottak a tanítóim, hogy kell vízből menteni. És nagyon érdekes volt, hogy azt hangsúlyozták, hogy nem szabad oda menni és hagyni, hogy átöleljen, hanem hátulról kell menni, a haját megfogni, vagy ha van rajta ruha, a gallérját, ha nagyon fordulni akar, akár fejbe is kell ütni.
Igen, lecsapni, hogy ne kapálózzon,
és úgy kihúzni, így ki tudom menteni, míg ha hagyom, hogy átöleljen, én is ott veszek. Ez most is a hasonlat nem áll messze a jelenlegi európai valóságtól. Tehát nem az a jó módszer, hogy hagyom, hogy jöjjön ide és átöleljen, hanem az, hogy oda megyek és segítek. Ezek technikai részletek.
Úgyhogy én közben megmaradjak.
Mert hogy különben elsüllyedek én is. Ugyanilyen tévedés, és én ezt a gyakorlati tévedéseknek a alapját ott abban látom, hogy egyre jobban terjed az érintett európai körben, hogy úgymond az udvariaság kedvesnek kell lenni, szeretettel, ezért nem szabad a mások érzékenységét sérteni. Szörnyű dolgot kezdtek el művelni, hogy ne harangozzanak, hogy a keresztet vegyék le a templomokról, meg a falakról, meg az iskolából, miközben a Biboros szavait azért olvastam fel, hogy Európa keresztény, ha elveszíti, akkor hitehagyottá válik, és elsüllyed menthetetlenül. A helyzet az, hogy ebben a szituációban, ha valaki ilyen helyzetben, mint amiben most vagyunk, vagy élesebben, leveszi a keresztet a templomtoronyról, leveszi a keresztet a falról, nem húzza meg a harangot, mit is csinál?
Ja, az nem felebarát, ez az önfeladás.
Nem, ennél rosszabb. Nem vallja meg az urat. A keresztvetés az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ezt ugye a hittantanítástól kezdve a rendi lelki gyakorlatokig sok helyen végig elemeztük és tanítja az egyház, az a hitvallásnak, az Úr megvallásának a hiszek egynek az alaptételeinknek a legegyszerűbb összefoglalása. Ha valaki ezt elhagyja, akkor megtagadja az urat. Ment úgy halálba vértanú, hogy azért végezték ki a Diokléciánus alatt, ez nagy divat volt, mert nem vitt virágot a császár szobrának. Azt mondták neki, hogy oda viszi a virágot, leteszi, aztán abba hisz, amibe akar.
És azt hajtogatta, tessék, hogy Krisztiánus szum, keresztény vagyok.
Nem tagadhatom meg az urat, és ez sokkal súlyosabb. Tehát ebben én egy rendkívüli veszélyt látok. Itt nem lehet udvariaskodni.
Illetőleg, tehát mindennek legyen az, tehát ami a neve, hívjuk, tehát használjuk a fogalmakat rendesen, ugye, hogyha én vendégszerető vagyok, ami egy szép erény, az azt jelenti, hogy mondjuk akit meghívtam, vagy akit méltónak találtam, hogy beengedjem, azt nagy tisztelettel fogadom, megetettem, megíthatom, stb. Ugye, az nem vendégszeretet, hanem hülyeség, hogy elmegyek dolgozni, nyitva hagyom a tárva, nyitva az ajtót, ablakot, még talán ki is írom, hogy akinek kedve van, az menjen be. Ugye? Tehát ez nem szeretet, felebarátság, ez hülyeség. Ugyanígy, ugye, az sem felebaráti szeretetből fakadó kívánalom, hogy mondjuk, aki betörőként bemászik a házamba, azt miután elkaptam, még nem is megkérdezem, melyik ágyban szeretnél aludni. Tehát jó keresztény módjára kupán vágom és kívom a rendőröket. Ugye? Mert betörő. Tehát az, a különbségtétel...
Egyébként a kiszolgáltatottak védelméhez ez visszavezethető. Igen.
A különbségtétel nagyon fontos. Ugye, tehát nem lehet egy kifejezést ráhúzni mindenkire. Ugye én azért nem szeretem ezt, se az, hogy menekült, se az, hogy migráns, hanem hogy tehát meg kell nézni, hogy kiről van szó.
De amit én most mondtam, az ennél több, mert a folyamat, ami megindult, hite hagyottak az emberek zöme, és akkor elkezdenek mindenféle hülyeséget beszélni, mert azt se tudják, hogy miről beszélnek, hiszen mondjuk úgy, hogy Gyurcsány elvtárs annak idején ugye arról tájékoztatott bennünket, hogy fiatal korában hetenként bérmálkozott, tehát ugyanez a tudatlanság önti el az egészet, és követelőznek. De a követelőzésnek eleget tenni az az Úr megtagadása, mert olyasmiket követelnek, amivel a keresztények soha nem bántottak meg senkit, de megvallják az Urat. Ez a templom keresztény templom. Hogy latinul, ahogy te mondtad az előbb, mondjam, Christianus sum. Hogy a nyakamban van egy kereszt, de hogy keresztet vetek, hogy az iskolában a falon ott van, hogy a kórházakban a falon, ahol a kiszolgáltatott emberek utolsó reménye, egy mindenható orvos, és aki belegondol az élete történetében, mind meg fogja találni, hogy hol kapott olyan segítséget, amire az orvosok is azt mondták, hogy ezt nem mi adtuk. Volt olyan, hogy ne nekem köszönjék, hanem annak a másiknak, aki ott volt velem, amikor ez és ez történt. És az a másik, és akkor úgy fölfele mutogat az orvos a kezével. És tudjuk, hogy meg nem magyarázható dolgok vannak. De ez nem egy mese, nem akarunk mi azzal senkit bár így megtéríteni, bár az is súlyos parancs, alapvető parancs, minden evangéliumhoz kapcsolódóan ott van, hogy menjetek és hirdessétek ezt az egész világon. Hirdessétek ezt minden teremtménynek. Hirdessétek ezt minden nemzetségnek. Nem ugyanaz a kettő. És így tovább. Sőt, a hierarchiát is kijelöli, amikor Szent Pétert feljogosítja arra, hogy legeltesd juhaimat. Ezek a legalapvetőbb parancsok. És akkor ezt megtagadni, ez borzasztó. Azért mondom, mert engem nagyon megráz, hogy a folyamat milyen elképesztő mélységekig ment le.
Hát erre szoktam mondani, hogy sose gondoltuk volna, és ha már ugye említésre került az 50 kapcsán a 89-es átmenet, ugye hát akkor azért én már egyetemista voltam, tehát nagyon jól végigéltem a folyamatot, ugye az egyetememből is érdekes volt ez, meg aztán ugye a nagypolitikában is. És tényleg úgy napra-napra úgy alakultak a dolgok, hogy mindig megtörtént valami, ami mondjuk előtte két héttel még nem történhetett volna meg, és akkor így haladtunk előre. Viszont, ugye, és ez nem a mi hibánk, mi olyan szempontból egy különös burlat éltünk, hogy annyira evidens volt, hogy ki az ellenség, az egy nagy, és akkor annak ellenében kell kitartani.
Igen.
Ugye? És mondjuk megőrizni a hitet, meg normálisan maradni, és akkor, mikor eljött a rendszerváltozás, akkor ugye nagy-nagyban azt gondoltuk, hogy akkor az egy nagy ellenség eltűnt végre az életünkből, ugye szájtátva bámultuk a szabad, nagy, művelt nyugatot, és volt egy ilyen egyirányú utca, hogy ők a nagyok okosak, ugye, akik néha rendszer jól működött eddig is, és akkor most, hogy szájtátva idézővel leborulunk előttük, ha nem is imádjuk őket, de hogy akkor ők a példák, és majd akkor nekünk is akkor lesz jó, ha olyanok leszünk, mint ők. És hát eltelt egy emberöltő, és hát most nagyon úgy néz ki, hogy Közép-Kelet-Európának kell itt vinni a prímet abban, hogy megmaradjunk normális, fehér, keresztény, jobb esetben hitű, de azért legalábbis keresztény, gyökerű gondolkodásmóddal élő, tisztességes, normális, öntudatos embernek.
Ez rendkívül fontos, mert hiszen az Úrnak az egyik kérdése az utolsó időkre vonatkozóan az volt, hogy ha majd visszatér, ezt a mondatrészt hadd idézzem tőle, találok-e még hitet a földön? Tehát lehetett látni, hogy majd mi jön, de ez minket nem arra kötelez, hogy akkor gyorsan ne valljuk meg többet, mert azt is mondta, hogy aki megtagad engem, azt én is megtagadom.
És ugye szoktam mondani viccesen, de hát azért tartalmilag meg komolyan, hogy a Bibliában nem csak az a fontos, ami benne van, hanem az is, ami nincs benne, mert az is beszél. Tehát amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ha az ember viszont talál egy hitet a földön, ugye, és nem teszi merre oda, hogy és hány négyzetméteres lesz a házad, vagy mennyi lesz a bankszámládon, vagy éppen milyen fontos beosztást töltesz be, milyen fontos hivatalban, vagy cégnél, vagy önkormányzatnál, vagy ezek, nem azért, hogy ezek most különben nem fontosak, de nem, tehát végsősorban nem ezeken múlik. És ugye azért jó erről beszélni, mert ugyanúgy, mint az apostolok cselekedeteiben, biztosan olyan, hogy a Mária rádió hallgatói közül is, ugye a legtöbben, úgymond azok az egyszerű emberek, akik nem mondhatják el, hogy különösebb politikai, gazdasági befolyásuk volna, hogy olyan nagy vagyonokat görgetnének maguk, és rögtön kérdezhetik, hogy na jó, de hát akkor mi mit tudunk tenni? Hát és pont ez a lényeg azzal, hogy megélem a hitemet, egyre tudatosabban, tovább is adom, ugye, ad tovább, nem szamára végállomás alapon. Most hogyan? Természetesen nem úgy, hogy kiállok és állandóan prédikálok. Ugye Assisi Szent Ferenc nagyon frappánsan fogalmazta ezt meg, amikor azt mondta, hogy tégy tanulságot az evangéliumról egész életeddel, és ha kell, még a szavaiddal is.
Igen, így van.
De az viszont úgy tűnik, hogy egyre sürgetőbb feladatunk, és hogy ha egyre több minden omlik össze körülöttünk abban a világban, amit mi megismertünk, és stabilnak gondoltunk, úgy akkor nem annak van itt az ide, hogy a világ összedőlésén jaj veszékeljünk, hanem hogy egyre szilárdabban és egyre tudatosabban éljük és továbbadjuk a bomba biztos hitünket.
Hát van reményünk. Az Úr, amit mondott, tett, és ahogy a megváltás megtörtént, ennek következtében ma is van reményünk. A katakombákban is volt reményünk, és most is van reményünk.
Zárszóként talán annyi, mert említettem, hogy egyetemi tanár vagy, és amikor egyszer a hit és tudomány viszonyáról beszéltél, akkor mondhatod, hogy a tudománynak a kételkedés a módszere. Így indul ki. Ugye kételkedem el, és bizonyítsuk be, vagy próbáljuk meg bebizonyítani. Hát ugye az a zárszóként, az a jó hírem van a kedves hallgatóknak, hogy ebben, amit most mondtál, az Úr Jézus ígéret, hogy ebben nem kell kételkedni. Ez teljesen bizonyos, hogy így van.
Ez azt kell tudni, az anyagi világban van ráció. Nem csak az van, de van. az információs világban is, ami van ráció, de a szeretet az nem bolondság, de irracionális. Fölötte van minden racionálisnak. És aki ezt nem tudja és nem akarja megélni, az vesztett.
Ennél jobb zárszó nem is kell, kedves hallgatóink, ennyi fért bele mai adásunkba. Az Idők jelei című műsort hallották. Elköszön a mai műsor vendége,
Ferenc Saba,
és a műsorvezető Hók Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Közéleti aktualitások keresztény szemmel.